Érezzétek meg, és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Édesatyánk, hálás a szívünk azért, hogy kegyelmedből most házadba jöhettünk, és köszönjük neked, hogy elérhettük az idei adventnek ezt az első napját. Köszönjük neked, édesatyánk, hogyha adventekhez, karácsonyokhoz szép emlékek kötnek bennünket. Köszönjük, hogy ilyenkor kicsit másabbak a fények. Köszönjük, Jézus Krisztus, a te világosságodat, és hogy te nem féltetted magadat, nem kímélted a saját szívedet, testedet, lelkedet, és eljöttél ide közénk. Úr Jézus, magasztalunk téged, hiszen rettenetes sötétség lenne ebben a világban nélküled. Ha rád gondolunk is, kegyelemnek árja jön felénk. Egy imádság, egy mondat, egy gondolat, amit neked címzünk, az is bevilágítja a mi életünket, gondolatainkat, azokat a perceket. Köszönjük ezt neked. Szeretnénk valóban úgy látni téged, mint aki királyként közeledsz. És mi az alázat szalmáját hintjük eléd. Nincs másunk, amit adhatnánk. De szeretnénk kegyelmet kérni arra, hogy amire most kérsz, mint király, vagy amit ránk parancsolsz, mint urunk és uralkodónk, azt ebben az adventben hadd tehessük engedelmesen és alázatosan. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy lehet ebben az adventben döntéseket hozni, és szeretnénk is, urunk, jó döntéseket hozni. Bocsásd meg, hogyha már hoztunk, és el is kezdtük azt teljesíteni, de mindig valaki lebeszélt róla, és mi engedtük ezt, vagy engedtünk saját szívünk gyengeségének, reménytelenségnek. Kérünk, Úr Jézus, hogy bátoríts bennünket, hogy lehet békességben élnünk, lehet boldogabb az életünk, hogy ne adjuk ezeket föl. Hogy lehet örömünk a hitben, lehetnek győzelmeink a kísértések között. Kérünk, Úrunk, hogy taníts bennünket, és vigyél győzelmes hívő életre. Ne engedd, hogy megfáradjunk ebben, hogy magunk is unjuk, hogy megsötétedjünk, hogy csak szabályokat lássunk ebben. Kérünk, hogy szabadíts ki üres vallásosságunkból, és engedd, hogy jó kapcsolatot ápolhassunk veled, és egymással is ebben sok-sok örömünk teljen. Hallgass meg, kérünk, a te neved dicsőségéért. Ámen. Testvérek, Isten igét a Lukács evangéliumából olvasom, az első részből, a 39. verstől az 56. versig. Lukács evangélium első részében már az adventi történetek vannak, és itt Mária és Erzsébet találkozásáról lesz szó ezekben a versekben. Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban nagy sietséggel elment a hegységbe Júdának városába, és bement Zakariás házába, és köszönti Erzsébetet. És lő, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repesni kezdett az ő méhében, és betelék Erzsébet szent lélekkel és fennszóval kiállta mondván. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. És honnan van ez nékem, hogy az én uramnak anyja jön én hozzám? Mert imé mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezdett repesni az én méhemben. És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr neki mondott. Akkor ezt mondta Mária. Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Mert rátekintett az ő szolgáló lányának alázatos állapotjára, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Mert nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve, és az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által, elszélesztette az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat, hatalmasokat döntöttett trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felvette Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról, amiképpen szólott volt a mi atyáinknak, Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké. Maradt pedig Mária Erzsébetnél, mint egy 3 hónapig, azután hazatért. Nem tudom, érezték-e a testvérek, miközben olvastam ezeket a gyöngyszemeket, mint egy gyöngycsor úgy gurult ki a Bibliából ez a sok-sok szép vers, és olyan szentséges szép mondatok, hogy igazából nem is nagyon mer az ember megszólalni, úgy érzem, hogy csak szétszedném és szét fogom beszélni azt, ami itt elhangzik. Gyönyörűséges két ének, az Erzsébeté és a Máriáé, ahogyan összehajolnak ők, mint két termőág, a maguk különös sorsával és különleges élettörténetével. Csak néhány mondatban illik, hogy felelevenítsük azt az utat, hogy hogyan is jutnak el ők eddig a találkozásig. Erzsébetről azt tudjuk, hogy ő egy papi családban él, az ő férje Zakariás, aki a papi rend beosztása szerint időnként fölmegy a jeruzsálemi templomba és végzi maga szolgálatát, és egy ilyen alkalommal jelenik meg neki Isten angyala, és azt mondja, hogy fiat fog születni. És Zakariás tele lesz kétséggel, és azt mondja, hogy ez lehetetlen, mert hogy én is idős vagyok, a feleségem is idős már, és ez nem működik. És azt mondja az angyal, hogy majd meglátod, hogy működik, de addig is, amíg ez megtörténik, megnémulsz, és Zakariás nem tud addig beszélni, amíg meg nem születik keresztelő János. Itt még nem tartunk ennek a résznek a végénél, tehát még nem vagyunk János születésénél, de ez az asszony is úgy fogan, és úgy fog majd gyermeket szülni, hogy elvileg ez lehetetlen, tehát a lehetetlenből indul. Mária sorsát talán jobban ismerjük, vagy részletesebben, ő egy názáreti fiatal lány, és mit remélhetne többet az élettől, mint azt, hogy tisztességben férhez megy, és a férje oldalán gyermekeket szülve családban élheti le az életét. Egyébként is egy nő számára nem volt más egzisztencia és más lehetőség abban az időben, nem tudta volna magát eltartani, mint az, hogy férjhez megy és családot gondoz. Volt is már jegyese József személyében, de mielőtt egybe kelhettek volna, jött az angyal, jött Isten üzenete, jött Isten terve, ami egy picit keresztül húzta Mária számítását, és össze is zavarhatta őt, és mindent összezavart, mert hogy Isten akarata szerint ő fiút fogan, és szül fiút, és nevezi nevét, csodálatosnak, hatalmasnak, mert ő az a megváltó, aki által Isten megszabadítja bűneiből az ő népét. Mind a két asszony ott él ezzel a titokkal, ezzel a nagy küldetéssel, szentséges dologgal egyrészt a szíve alatt, másrészt a sorsában, az életében, és ezért el tudjuk képzelni, hogy mind a kettő a maga történetével elég magányos. Egyiket se szokványos történet, és valószínűleg ezt nem értené meg mindenki, ezzel nehéz élni, ez nem szokványos történet, és nem véletlen az, hogy egymás társaságát keresik. És létrejön ez a találkozás, Mária és Erzsébet találkozása. Álljunk meg egy picit annál a részénél az üzenetnek, hogy mind a ketten úgy várnak gyermeket, hogy nem várhatnának. Hogy mind a ketten a lehetetlenből és a teljes nullából indulnak. Isten igéje testvérek arra bátorít bennünket, hogy soha nem mondjuk azt, hogy lehetetlen. És soha nem mondjuk azt, hogy soha. Hogy soha nem leszek már egészséges, hogy soha nem leszek már jó kondiban, hogy soha nem fogom tudni elvégezni ezt az iskolát, soha nem lesz már a mi házunkban békesség, soha nem fogok már megbékülni a gyerekeimmel, soha nem fogom tudni megszerezni ezt és ezt a diplomát, soha nem lesz egy tisztességes munkahelyem. Azt gondolom, hogy sokkal többször hangzanak el az agyunkban vagy a szívünkben ilyen mondatok, vagy akár a szánkból is, mint azt gondolnánk. Soha nem mondjuk azt, hogy soha, Isten országában nincs ilyen szó. És a Biblia tele van olyan történetekkel, amik arról beszélnek, hogy nincs ilyen, hogy soha, és nincs ilyen, hogy lehetetlen. Isten szótárából ez a szó, hogy lehetetlen, az hiányzik. Onnantól kezdve, hogy Isten a semmiből világot teremtett. Onnantól kezdve a semmi, az nekünk barátunk, hogyha Isten is benne van az életünk történetébe. Ha nekünk Istennel közös történetünk van, akkor velünk testvérek bármi megtörténhet. Nem mondjuk azt, hogy lehetetlen. Egyébként nagyon sokszor nem csak a Biblia történetei, hanem nagyon jó világia, szabad így mondani, nem szeretem szétszedni az életet egy szakrálisra, meg egy világira, egy vasárnapira, meg egy hétköznapira, hanem azt gondolom, hogy Istennek mindenhez van köze, és minden az ő keze alatt van, az is, ami nem a templomban történik. És amikor olvasunk remek könyveket arról, hogy hogy fordították emberek a lehetetlent mégiscsak hasznukra, vagy a hátrányaik hogy váltak előnyükre, akkor azok nagyon-nagyon szép biztató történetek. Vagy amikor arra tanítanak bennünket ezek a nehéz sorsú emberek, hogy a lehetetlent bontsuk le kicsi feladatokra, és mindig csak egy lépést tegyünk meg. Nem kell mindent egyszerre megoldani. Általában kétségbe ejt bennünket az, amikor látjuk, hogy milyen messze van még a cél, és mindent egy globális, hatalmas nagy zabkása egynek látunk, ami nem tudjuk átverekedni magunkat. Le kell bontanunk napi feladatokra a nagy célokat. Le kell bontanunk a következő lépésre, és nem belegondolni abba, hogy hol van még a vége. Egyszer valaki mesélte egy háborús történetet, amiben egy ejtőernyősről szólt a sztori, akit ledobtak az ellenség arcvonalai mögé, és rossz helyen pottyant le, és nem találta meg a különítményét, és ráadásul ahogyan esett, eltölt a lába is, és mozdulni is alig-alig bírt. És ahogyan elmeséli ez a film, hogy 8 napon keresztül hogyan kúszott, és hogyan csúszott a hasán meg időnként a hátán, de bárhogyan, előre, hogy megtalálja az övét, és ahogy belelátunk ennek az embernek a gondolataiba, hogy csak a következő fáig, csak a következő bokorig, csak még addig az oszlopig. Tehát így tette meg a 8 napi utat, és végül megtalálta az övét, és meggyógyult. Vagy nem tudom, hallottak a testvérek egy Shackleton nevű angolról, aki 1910 egynehányban egy expedíciót vezetett az Antarktiszra, ami nem volt sikeres. Nem értek oda, kettétől szétfagyott a hajójuk, és ez az ember mind az összes matrózát vissza tudta hozni. Tehát az valami csodálatos teljesítmény, ami ott lezajlott, esélyük sem volt visszajönni, esélyük sem volt semmi túlélésre. Hát el tudjuk képzelni, milyen körülmények között éltek, és hogy egyáltalán mi a jövő, mi lesz holnap, meg hogy olvad a jég, meg hogy nem. És ez az ember úgy tudta őket biztatni, olyan eszközökkel, ha kellett, akkor focizni a jégen, ha kellett, akkor zenélni, ha kellett, akkor bárhogyan, de önteni beléjük a lelket, amíg aztán végül megoldódtak lassan a dolgok, és visszajöttek. Shackleton vezetői képletét és az ő hozzáállását, attitűdjét azóta tanítják a vezetőképzőkben, és vezetési modellként emlegetik. A nagy feladatokat napi szintre lebontani, és nem adni fel. Vagy hogyha emlékszünk a Kertész Imre regényre, amikor egy 10 éves szemével kísérhetjük végig azt, hogy hogyan viszik el őt egy budapesti téglagyárból egészen az auschwitzi lágerig, és hogyan éri túl. És ahogyan elmondja azt, hogy ők nem tudták pontosan, hogy mi fog történni, ők nem láttak a gázkamráig. Csak mindig egy-egy lépést tettek, mindig egy-egy esemény történt, mindig egy-egy mondat hangzott el, mindig jött egy valaki, aki mondott egy információt. Belepusztultak volna, hogyha mindent egyszerre szakadt volna rájuk. Nem bírták volna. De így, hogy el volt osztva napi terhekre, így ki lehetett bírni valahogyan. Isten nem várja tőlünk azt, testvérek, hogy a lehetetlent mi oldjuk meg. A lehetetlen az lehetetlen, azért hívjuk annak. De azt igen, hogy egy-egy nehéz helyzetben ne adjuk föl. Vagy amikor nehéz évek vannak rajtunk, vagy nehéz heteket, vagy hónapokat kell valamiben eltölteni, hogy akkor azt ne adjuk föl. Mert Isten bármelyik pillanatban jöhet és megfordíthatja a helyzetet, vagy olyan kegyelmet, vagy erőt, vagy olyan lehetőséget támaszthat egyik pillanatról a másikra, amiről nekünk fogalmunk sem volt. Talán tetszenek emlékezni erre az ígére, hogy az Isten pedig gazdag arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét sokkal bőségesebben, mint ahogy ti azt elképzelni tudnátok. Nos, ennyit ahhoz, hogy ez a két fiatal asszony, vagy hát az egyik már nem fiatal, teljesen lehetetlen helyzetből indul, és imlám a maguk lehetőségébe olyan isteni beavatkozás történik, amit mai napig emlegetünk, és amíg ember él a földön, és amíg lesz egy keresztény, akinek bibliája van, addig Mária és Erzsébet története ott fog állni előttünk. Két nő különleges sorssal. Aztán egy következő üzenete volt számomra ennek az igének, hogy miről beszélgethet két nő egymással. És azért egy picit megszégyeltem magam, mert mi nők, hát miről szoktak szólni a női beszélgetések? Az az igazság, hogy sokat szoktunk pletykálni, nagyon szeretjük a történeteket mi nők, azért nézzük a családregényeket, időnként a szappanoperákat is, bocsássák ezt meg nekünk a férfiak, minket nem annyira a teljesítmény nyűgöz le, és nem annyira a mérhető dolgok, hanem a kapcsolatok, a folyamatok, azt, hogy miből mi lesz, milyen háttérmozzanatok eredményezhetnek miket, ki mit fog mondani, ki hogyan alakít, ki kit győz meg, ki kit hogyan befolyásol. Tehát ez egy hallatlan, izgalmas dolog, ezt egyébként más szinteken politikának hívják, de mi ezeket nagyon szeretjük. És talán ezért van az, hogy akarva akaratlanul is megbeszéljük mások történeteit is, nem csak a magunkét, és aztán ahol sok a szó, ott sok a vétek, vagy hát ahol sokat beszélünk, ott elkerülhetetlen a vétek, de ez a két asszony annyira tele van valami mással, hogy ez jön ki az ajkukon, és ez csordul túl a szívükből. Tehát ők nem pletyóznak, hanem nagyon-nagyon áldott találkozás ez, és hogy felel egyik a másiknak, egyik háladóénak a másiknak, de az valami csodaszép, és majd egy kicsit bele is megyünk a részletekbe. Ami még számomra izgalmas volt, az az, hogy két női sorsot látunk itt. És úgy elgondolkodtam azon, hogy milyen női sorsokat, milyen női életpályákat, életutakat látunk magunk körül. A női magazinok sokat írnak erről, nem mindenki szereti őket, de nagyon sokszor tanulságosak. Látunk boldog nőket, és látunk boldogtalanokat. Vannak nők, akiket teljesen meghatároz az otthonról hozott női minta. Olyanok, mint az édesanyjuk volt, és olyanok, mint a nagymamájuk volt, és mint a dédmamájuk volt. Szerintem a testvérek még emlékeznek azokra a fali terítőkre, vagy falvédőkre, amik hímzettek voltak, és ilyen csattanós mondatok voltak ráhímezve, például, hogy ki az urát szereti, jó ebédet főz neki. Én most erre emlékszem, ez nagymamánál fel volt téve, meg például olyan, hogy nincs nagyobb földi boldogság, mint a szerelemből kötött házasság. Régi parasztházak falain lehet ezt még látni, de ez egyáltalán nem vicc, ezek komoly üzenetek voltak, ezzel generációk üzentek egymásnak. Ezzel nagyanyák, dédanyák üzentek a fiatalabb asszonyoknak és fiatalabb generációknak arról, hogy mik az ő tapasztalataik, szerintük mitől működik egy házasság, mi egy asszonynak a dolga, mi egy asszonynak a szerepe a családban. Szóval vannak olyan nők, akiket meghatároznak a felmenőinek a női tagjai. Aztán van olyan nő, aki már szeretné maga mögött hagyni a szülőcsaládot, és teljesen ki tud bontakozni abban, hogy ő alkot egy újat. És nagyon nagy szeret főzni, és teríteni, és gyereket nevelni, és fürdetni, és ruhát szállítani, és kibontakoztatja ebben az életét. Van olyan nő, akin látszik, hogy nagyon szereti a férje. Akit szeretnek, azon meglátszik, hogy szeretik. Van olyan nő, akinek az az élete tartalma, hogy ő szereti a férjét, akkor is, ha az nem feltétlenül. Akinek az a küldetése, hogy egy életen át tartó önkéntes rabszolgaságot választott, amit igazából szeretetnek is nevezhetnénk. Vannak olyan nők, akik egész életükben versenyeznek a férfiakkal. Akik úgy gondolják, hogy ők nem alacsonyabb rendűek, és nem különb a másik, nem? És akár a munkahelyükön, akár a családjukban folyamatosan harcban vannak, és folyamatosan háborúznak. Vannak aztán olyan nők, akik önjárók is, önállóak. Vannak olyanok, akik folyamatosan egy férfitól várják a boldogságot, a szeretetet, a szerelmet, hogy gondoskodjanak róluk, akiknek kell egy támasz. Vannak az egyedülálló nők, akiknek nem feltétlenül társadatot, de adatot nekik kegyelem valamihez, valami olyan feladathoz, amiben teljes lett az életük. Vannak olyan nők, akik nők egy férfi sorssal. Láttunk már ilyeneket, én több ilyet láttam. Női alkatok, de férfi sorssal. Rengeteg munkával, rengeteg küzdéssel, tragédiákkal, olyan súlyú feladatokkal, amiket férfiak sem vállalnának be, vagy olyan helyen szolgálnak, ahova senki nem menne el, ha százszor annyi pénzt adnának neki, és ők vállalják. Sokféle női sors van, és aztán ilyenkor elkezdi keresgélni az ember, hogy de melyik az igazi? Melyik az igazán jó? Melyik a gyümölcsöző? Melyik kedves Istennek? Melyik az, ami megéri? Egyszer láttam egy filmet, ami egy ifjúsági film volt, és ahol egy kamaszlánynak mondta el valaki az élet titkát, amikor azt mondta, hogy a nagynénéd nem ment férhez, hanem tanítón ülött, és boldog volt abban. Az unokanővéred férhez ment, lett négy gyereke, neveli őket, és boldog ebben. A másik nagynénéd pedig férhez ment, és újságírással is foglalkozik, mind a kettőt csinálja, és boldog ebben. A lényeg, testvérek, az, hogy abban legyünk, amire minket ide küldött az Isten, és ami a küldetésünk, amire teremtve lettünk. Ez a boldogság. És innentől kezdve mindegy, hogy milyen formátumban, milyen felállásban, milyen feladattal, milyen korban vagy életkorban, ne nyugodjunk addig, amíg meg nem találjuk azt, hogy mi a mi életünknek a titka, mi a mi küldetésünk, és amíg nem találjuk magunkat Isten velünk kapcsolatos akaratának a közepén. És hogyha úgy érezzük, hogy már évek óta egy kiszáradt pataknál üldögélünk, vagy nagyon elsóvárgunk valahonnan, vagy nagyon nem arra hajlik az élet, amerre mi hajlanánk, talán ösztönösen sóvárgunk vagy vágyakozunk, akkor ezeket a sóvárgásokat, belső vágyakat is lehet komolyan venni, és utána járni ezeknek. És lehet, hogy teljesülhetnek az álmaink, és nem feltétlenül kell ezekről lemondani. Ne nyugodjunk addig, amíg nem találjuk magunkat Isten velünk kapcsolatos tervének a közepében. És ezt most nyilván nem csak a hölgyeknek mondom, hanem a férfiaknak is, mert az ő életüknek is azt gondolom, hogy ez a titka. És végül még egy dologról hadd essen szó, hogy ezt a két asszonyt ebben a helyzetben egy harmadik köti össze Jézus Krisztus. Azon túl, hogy egyébként rokonok. Nem csak a múltjukban van hasonlóság, a sorsukban, a gyermekvárásban hasonlóak, hanem abban is, hogy rokonok, vérségi kötelék is van köztük. Jézus Krisztus és Keresztelő János, ők unokatestvérek. Összeköti őket ez a harmadik. Megrázó számomra, amikor megérkezik Mária, betoppan Mária, és Mária még semmit nem mond. Nem meséli el az angyali üdvözletet, hogy ő milyen mondatokat kapott Istentől, nem beszél arról, hogy kitordul a szíve alatt, nem tárgyalják ezt meg, nincs itt szó teológiáról, meg nem tudom miről, de olyan nagy ez a Jézus, annyira Isten ő, hogy aki még ott mozog a mama pocakja alatt, és még nem látszik belőle semmi, és hogy mennyire nem csak kognitív és agyi szinten hathat ránk Isten és az ő beszéde és az ő munkája. Erzsébet szíve alatt megmozdul Keresztelő János, és azt mondja, hogy repesett a magzat a méhemben, amikor közeledtél és amikor beléptél. Már is jelez Keresztelő János. Már is mozdul, már is örül. És Erzsébet betelik Szentlélekkel, maga se érti. És elhangzanak tőle ezek a mondatok, hogy boldog vagy te az asztalok között, és mostantól kezdve boldognak mond téged mindenki. Kegyelemmel teljes vagy. És amit te kaptál az Istentől, az példátlan, és nem lesz még egy ilyen a történelemben. Milyen kicsi elég Jézus Krisztusból, milyen nagy ő, hogy egy ilyen helyzetben is már is betelik vele minden, róla szól minden, róla beszél mindenki. És negatív értelemben is ilyen nagy ő, amikor ott már a halála körül van egy titkos tanácskozás, és egy nagyon sötét társulat, amikor összejönnek ott a főpapok is, és arról beszélnek, hogy hogyan veszítsék el őt. És ezen a nagyon gyilkos tárgyaláson a főpap kimond egy olyan mondatot, amiben isteni világosság van. Hogy inkább egy vesszen el a népért, mint hogy az egész nép elveszel egy miatt. Ő nem tudta, hogy akkor proféciát mond. Még egy ilyen összegyülekezésben is, egy ilyen összeesküvésben is, ahol Jézusról van szó, ilyen nagy ő, hogy ahol ő felvetődik gondolatban egy mondat erejéig, ott azonnal világosságot támasztott, valami megváltozik. Ott bármi megtörténhet. Jézus Krisztus köti össze ezeket az asszonyokat, és a találkozás ettől valami különleges, és az ének, ami elhagyja őket, az azt gondolom, hogy nem nagyon magyarázható. Mária énekében számomra mindig az a megható, ahogyan az ellenpontozó Istent meg tudja mutatni. Mert nagy dolgot cselekedett a hatalmas, és szent az ő neve, és irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által, és elszélesztette az ő szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Legyen áldott Isten ezért a kiegyenlítő munkáért. Ahogyan ő időnként érvényre juttatja az igazságot, ahogyan nem felejti el a szegénynek a jogát, az alázatos helyzetét, a megalázott helyzetét, és egy pillanat alatt meg tud fordítani mindent, és elsőkből lesznek az utolsók, és utolsókból az elsők. És nem bízhatjuk el magunkat. És inkább szeretnénk nyilván az alázatosok közé tartozni, mint a kevélyek közé, akikről azt mondja az ige, hogy a kevélyeknek az Istenök ellene áll. Én nem tudom, milyen az, vagy csak el tudom képzelni, milyen lett az, amikor az Isten áll ellene valakinek. Nem szeretnénk a helyében lenni. De Isten egy mozdulattal megfordítja a dolgokat. Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felvette Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék irgalmasságáról, amit megmondott már Ábrahámnak, és megígért az ő magvának mindörökké. Testvérek, azt gondolom, hogy a hívő élettitkát látjuk itt ebben a két asszonyban, hogy akármennyire különlegesek, szép a történetük, de a szépsége abban van, hogy túlmutat rajtuk a történetük. Hogy nem róluk szól igazából, hanem a mögöttük levő hatalmas Istenről. És a mi kereszténységünk is erről szól, vagy szólna, vagy kellene, hogy szóljon, nem rólunk, hanem hogy látván a mi jó cselekedeteinket, dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Hogy a mi hívőségünk az Isten nevére hozzon dicsőséget. Hogy önmagunkon túlmutassunk. Hogy a mi történetünk az tulajdonképpen egy jel legyen, egy jelzés, egy odamutató út, vagy egy útjelző tábla, hogy van tovább, és a mi örömünk az csak visszamosolygás Istenre. A mi imádságunk az tulajdonképpen csak felelet Isten ajándékaira. A mi hálánk csak a második lépés. Ő a kezdeményező, ő lépte az elsőt, övé mindenben a dicsőség, és ő az, aki mindig, minden helyzetben áldani való hatalmas Isten, aki mindent megtesz értünk, és mindent megtett, és mindent megtehet. Akkor is, ha bármiben lehetetlen helyzetben lennénk, ha valamiről végleg lemondtunk volna, hogyha azt mondjuk, hogy nem létezik, hogy nincs többé megoldás, ne felejtsük el ezt az Istent, aki megteheti a hatalmasokkal, az éhezőkkel, a szegényekkel, a gazdagokkal a bármit. Imádkozzunk! Édesatyán, köszönjük neked azt, amikor fölszáll a földi köd, ami bennünket eltakar tőled, és furcsa, megmagyarázhatatlan, megfoghatatlan homályba kerít téged, Köszönjük, amikor feltisztul a kép, és köszönjük, hogyha kegyelmedből, meg szent lelkedből olyannak láthatunk téged, amilyen te valóban vagy. Köszönjük, édesatyánk, amikor leporolod a szívünkről a port, és újra megfényesednek bennünk a te ígéreteid, amikor letörlöd a szemünkről a könnyet, hogy jobban lássuk a valóságot, hogy egyáltalán a valóságot lássuk. Kérünk, bocsáss meg, amikor hazugságokat és torz gondolatokat dédelgetünk magunkban, és azokat igaznak tartjuk, és azoknak megfelelően járunk, kelünk, gondolkozunk, és tele vagyunk szomorúsággal és kudarccal és reménytelenséggel. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy ezeket jöttél adventben leoldozni rólunk, megkötözöttségeinket átvágni, szemünkből a port kitörölni, és magasabbra emelni bennünket, mint egy gyereket, hogy lássunk. Köszönjük, Istenünk, azt, hogy teljes szereteteddel fordulsz velénk, és köszönjük, hogy teljes hatalmadat adod ide, hogy segíts nekünk. Engedd, hogy oda sodródjunk hozzád, hogy összeszeressünk veled, hogy bízzunk benned nagyon, oda bújjunk a te szárnyaid árnyékába, akkor is, hogyha veszedelmek vesznek körül bennünket, és el ne felejtsünk bízni benned, bármi van, bízni benned, tudni, hogy nem felejtesz el, gondunkat viseled, jóra viszed ügyünket, hogy jót terveztél felőlünk, és meglátjuk a te kegyelmedet még itt az élőknek földjén. Magasztalunk téged ezért. Így imádkozunk, Istenünk, valóban az éhezőkért, akik ott vannak a te szívedben. Így imádkozunk a nyomorúságban levőkért, megalázottakért, és azokért is, akik hatalmasok és hatalmaskodnak, és másokat megnyomorítanak. Édesatyán, kérünk, hogy engedd, hogy el tudjunk igazodni saját életünk dolgaiban, hétköznapjainkban. Vigyél sikerre bennünket, te adj nekünk erőt, bátorságot kilépni és merni élni. Hozzád hozzuk, édesatyánk, a szeretteinket, családtagjainkat, azokat, akiket féltünk. Imádkozunk most azért a fiatalemberért, akinek komoly döntést kell hoznia az egészségével kapcsolatban. Kérünk, hogy te adj neki belátást, orvosainak jó tanácsot, szeretteinek kitartást. Kérünk, Urunk, téged gyermekeinkért, a következő nemzedékért. Istenünk, áld meg őket, és tartsd magadnak tisztán a te népedet. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Annak pedig, aki titeket bűntől megőrizhet, és maga elé állíthat, szeplőtlen tisztaságban és dicsőült nagy örömben, az egyedül igaz Istennek adassék erő, hatalom és áldás mindörökké. Ámen.